Köszöntöm a Kispad hallgatóit, Kádár Zoltán vagyok. 55 nap nyerekben, 16 ezer kilométer, 16 országon keresztül. Mihály Alpár székelyudvarei motoros szatmári társával, Berti Csatillával nemrég tért haza a hatalmas kalandról. Egészen Mongóliáig motoroztak. A múlt műsorunkban a beszélgetés első részében is érintettünk már számos témát, amelyek egy részére még visszatérünk ma is, de újabb kalandokról hallhatnak. Foglaljanak helyet mellettünk a Kispadon. Szeretettel köszöntelek, Mihály Alpár.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Egy ilyen túrához azért kell egy jó anyagi háttér. Nyilván voltak támogatóitok, nyilván vannak nem várt költségek. Nyilván az ember, ha már megmutatja mindezt a szépséget, akkor akár, nem is azt mondom, hogy elvárja, de megköszöni a segítséget. És téged azért nagyon sokan támogattak.
Mindenképp így.
Magánemberek is.
Igen, és innen is még egyszer tényleg megragadom az alkalmat, hogy nem csak a támogatóimnak, mert ott ugye a támogatóknál pedig az van, hogy ott én is adok cserébe tulajdonképpen, most hülyén hangzik, de reklámfelületet, említés, stb., de így működik a világ.
Így működik a reklám.
Így Igen. van. Viszont azok az emberek, akik a saját zsebükből úgymond nekem bármilyen összeget, kisebbet, nagyobbat ki, ahogy érte, elküldött nekem azért, hogy tudjak, vagy meghívtak egy kávéra, vagy a következő benzinedet én állom, vagy ilyen, és mindenki hozzáfűzött egy ilyen kis üzenetet, és tényleg igyekeztem mindenre, nem csak az ilyenekre, de a YouTube-on belül is a kommentekre, és mindegyikre igyekeztem válaszolni. Elég fárasztó, tehát amikor az ember 8 órát lemotorozik, 4-et még videót vág, és utána még ezeket a kommenteket átnézi, sokszor volt olyan, hogy vízinnel csepegtette a szemem, már futott össze minden, viszont úgy voltam vele, hogyha valaki a saját életéből és a mindennapjaiból rám szán akár 40 percet, hogy megnézze azt a videót, és még 5 percet, hogy írjon egy kedves szót, egy mondatot, egy valamit, vagy támogat anyagilag, akkor annak én nem tehetem meg azt, akármilyen fáradt vagyok, hogy ne, legalább egy köszönöm szépen, ne
sok minden, sok mindent láttál, sok minden maradt ki ebből a túrából. Hiszen azért motorral menni kell, autóval is menni kell, hogyha az ember távolságokat akar bejárni, de motorral annyival nehezebb, hogy ha mondjuk esik az eső, akkor nem lehet félrehúzódni, és voltak elkapott titeket, zápor, havazás, mindenféle időjárás. Mi az, ami kimaradt, és úgy bánod, hogy kimaradt ebből a túrából? Mert azért láttam, hogy Leninnek a mauzóleuma le van linoleumozva.
Igen. Az igazság az, hogy van a nézőkben is, meg bennünk is egy olyan, hogy azért ez valamilyen szinten rohanás volt. De sokszor azt szoktam mondani, hogy nekünk, motorosoknak sokszor az út a cél. Tehát nem a cél, hogy odaérünk, és akkor ott aztán minden jó lesz, a világ egyensúlyba kerül, hanem sokszor az út a cél, és sokszor volt olyan reggel, hogy ráültem a motorra, és azon gondolkodtam, hogy te jó Isten, megyünk most itt 700 kilométert a kazak sztyeppén, és mit fogok én rakni az esti videóba? De valahogy mindig jött valami. Vagy egy filozófálás az agymenéseim közül, amit amúgy köszönöm szépen a visszajelzéseket, hogy nagyon sokan nagyon nagyra értékeltek, meg élveztek, meg írták, hogy bírják a humoromat, meg mindegy, hogyha most gólyalábbal túráznék, és azt is néznék. Vagy pedig jött egy olyan váratlan helyzet, ami nem csak az, hogy megpróbált minket bármilyen szempontból, hanem még tartalomnak is jó volt. És a másik az, ennek az előnye az volt, szerintem azért is követték ilyen sokan, mert ez nem egy megírt, megrendezett valami volt, hanem ez egy reality show volt, ahogy mentünk, és amit láttunk, mi azt adtuk át. Ha jó volt, ha rossz volt, ha pozitív volt, ha negatív, és szerintem ez tetszett az embereknek.
A szövegednek mennyi része volt tudatos, és mennyi volt mondjuk úgy, hogy csak úgy bekattant hirtelen, akár tudat alatt is a gondolatodba, hiszen a motorozásnál azért figyelsz arra, hogy mit csinálsz a két keréken.
Régen nagyon sokat néztem ilyen autós, meg motoros tesztelőket, és mindig azon csodálkodtam, hogy ők kezelnek egy gépet, de közben teljesen más dolgokat, filozófiákat, logikai eszmefuttatásokat, mindent tudnak mondani közben, miközben vezetnek, vagy ilyesmi, és törekedtem én is arra, hogy egy ilyen szintet érjek el én is. Tehát minden, nem volt olyan, ami megjátszott lett volna, vagy jó, az igaz, hogy azok a kérdés, egy idő után kifogytam a kérdésekben, voltak ezek a napi kvízek, hogy azzal is egy kicsit vonjuk be az embereket, és akkor volt olyan, hogy a mesterséges intelligenciának írtam, hogy légy szíves, dobjál be 15 kérdést, és abból kiválasztottam 2-3-at, amit még nem tettem fel, vagy amit számomra is érdekes volt. De magák, ezek a dumák, hogy így mondjam, akár a hülyeség, akár a komoly, vagy akár az mind ott és spontán jött. Tehát nem volt semmi kitalálva, vagy otthon elgyakorolva, vagy ilyesmi.
Vagy reggel eszedbe jutott, hogy na erről kellene ma beszélni.
Olyasmi volt, hogy azért ugye a reggelinél igyekeztem, hogy azért kicsit úgy fejbe összerakni, akár videós szemmel is, vagy a témák szempontjából is, hogy azért az emberek ne csak azt lássák, hogy húzzuk a gázt és megyünk, mert igyekeztem tényleg minden téren valamit adni. Vagy például, amikor ilyen városnézős dolgok voltak, akkor előre felkészültem, elolvastam egy wikipédiás valamit, vagy utána néztem máshonnan, és akkor tudtam adni egy bizonyos pluszt, amit ő is igazából ki tud keresni, akár a Google-ön, vagy bárhol, de amikor tőlem kapta meg, az már teljesen
meg
más.
A kép is ott volt mellette, így azért van, a videó is mellette. Mi arról pár világutazó motorossal beszélgetünk itt a kispadon. Ugye voltak olyan helyzetek, hogy Attilával ketten mentetek. Bertics Attila románul vloggolt, te magyarul vloggoltál. Néha az volt az ember érzése, hogy teljesen párhuzamosan mentek, hiszen mind a kettő egyszerre beszélt, egymás kameráin látszottatok, ahogy fogjátok a kamerát és videóztok, én ezeken néha nagyokat nevettem. Milyen volt vele a kapcsolat így?
Erre a román-magyar vlogolásra reflektálnék most először, ahogy igazából mi kiegészítettük egymásnak a tartalmait, mert azért sokszor megszólaltam én az övébe, ő az enyémbe, viszont sokan kérdezték, hogy de menet közben nem beszéltek a sisakba, és nem, pont ezért, mert én nem tudom, hogy ő mikor nyomta meg a gombot, mit beszél, én beleszólok, ő beleszól, stb.
Erre rá akartam kérdezni, de ugye rádiósként azért egyből eszembe jutott, hogy egymás gondolatait megzavarnátok a kommunikációval.
Pontosan. Vagy az, hogy ő már mond valamit egy bizonyos témáról, és akkor nem tudod te eldönteni, hogy ezt most neked mondja, vagy a videóba mondja. A párommal szokott ilyen történni, hogy megyünk, én közben videózok, és akkor mindig mondja, ezt most nekem mondta? És mondja, nem, és akkor kezdjük előről. Amúgy, tehát mi kiegészítettük egymást nem csak a videókba, hanem máshol is. Például ő nézte a szállásokat, én néztem a látnivalókat, vagy én intéztem, amikor megérkeztünk a szállásra. Én egy valamivel jobban beszélek angolul, mint ő, és én voltam igazából a kommunikációs felelős. Vagy hogyha valami olyan volt, mondjuk neki rengeteg ismerőse volt ott, például ő intézte ezt a GBAO permitet, ez egy olyan engedély, ami abba a régióba csak ezzel engednek be. Tehát úgy igazából megosztottuk a feladatokat. Azt mondhatom, hogy 55 nap, 24-ből 24-et, 7-ből 7 napot az azért nem egy könnyű dolog, erre számítottunk. Kétszer volt ilyen, hát vitánk tulajdonképpen, ami szerintem benne van a pakliba.
A házas életben is benne van.
Pontosan. A lényeg az, hogy utána meg tudtuk beszélni, és a közös cél érdekében mindegyikünk az egóját valamennyire félre rakta azért, hogy ne az legyen mind itthon, hogy de azért úgyis nekem van igazam. Elfogadtam az ő nézőpontját, ő is az enyémet, és mentünk tovább. Úgyhogy igazából minden úgy sikerült, ahogy terveztük, leszámítva azokat a dolgokat, amikben nem volt beleszólásunk. A járványba, a benzinbe, a satöbbibe. Például Kínát is tényleg ott spontán döntöttük el, hogy akkor ez jó lesz. Nem volt beleszámolva se a költségvetésbe, sehova. Nem is volt olcsó, de én azt mondom, hogy egyszer egy életbe, és így, hogy elmondhatom, hogy első magyar motoros youtuberként a saját motorommal Székelyudvarhelyről bemotoroztam Kínának egy bizonyos részét. Ez nekem már csak ezért megérte.
Nem volt más motoros?
Más motoros volt, nagyon nehezen lehet bejutni, igen. Viszont így, hogy napi vlogban látható legyen az egész, meg hogy motoros youtuberként. De én nem szeretem ezeket a címeket, csak ez így majd az unokáknak fog jó hangzani, hogy Tata, mit tudom én, hol motorozgatott, meg ilyesmi.
Ha hozhattad a kínai rendszámot?
Igen, de sajnos nem úgy volt, ahogy én is terveztem, hogy egy rendes ilyen fém rendszám, hanem ez egy ilyen, hát mint egy bankkártya, körülbelül akkora kartonpapír, és a jogsim is. A jogsi is egy kartonpapír, de az le van laminálva. Úgyhogy én is reménykedtem egy olyan szép sárga kínai rendszámba, hogy az milyen jól nézne majd ki itthon, de a papírokat hazahoztam.
Visszatérve a vlogokra, hány óra felvételt készítettél naponta? hány órából kellett kiválogatnod azt a 45 percet?
Igazság szerint percet? Soha nem tudtam, hogy mennyi van, mert így percben nem tudom, vagy órában megmondani, mert az is lehet, hogy tehát sokan úgy képzelik el, hogy én reggel megnyomom a piros gombot, és este megállítom a kamerát, de hát oda nem lenne elég egy hét egy anyagot átnézni, hogy abból mit tegyél be, mit ne tegyél be. Úgyhogy úgy vagyunk mi így motoros youtuberek, hogy csak akkor nyomjuk meg a gombot, amikor valami van. Vagy közölnék valamit, vagy pedig látok valamit. És szerencsére a mai modern kamerák olyan, hogy megnyomtad a gombot, és 3 másodperc múlva már működik. Sőt, van olyan is, amelyik még a gomb megnyomása előtt, ezt nem tudom, hogy csinálják, de még egy 10 másodpercet felvesz. És a nap végére általában egy olyan 70-80 gigabájtnyi nyersanyagom volt egy kamerával. Ezt az egészet amúgy több kamerával indultam, de rájöttem, hogy nem fogom tudni ezt csinálni, hogy minden este több szögből megvágni, stb. Zenére összerakni, és azon az egy kamerán egy olyan átlagos napon ilyen 70-80 gigányi felvétel született, és abból jött ki, volt olyan epizód, hogy 28 perc, de olyan is volt, hogy 45 vagy 48 vagy valami ilyesmi.
Úgyhogy, ahogy átlag 40 perc
igen,
körül voltak
igen,
a videóid,
kb. Igen. És sokan azt is kérdezték, hogy de a nyersanyagot hol tároltam. Tehát én, ahogy abban a pillanatban, ahogy megvolt a rendelés, kész lett az aktuális epizód, másnap, amikor már Tünde jelezte, hogy fel van töltve, YouTube-on van, rendben van minden, én akkor töröltem a nyersanyagokat. Uh-huh. Csak a kész részek vannak meg, amit egy külső adathordozón hozok haza, mert ugye abból majd készülök előadásokat tartani, meg hangulatvideót vágni, meg még hátra van ugye amire mindenki kíváncsi, ez a miből és mennyiből. Ez a két kérdés, ez rendszeresen visszatért.
A kamerarendszered, mert ugye kamerarendszert vittél magaddal, hány volt nálad?
3 kamerám volt, egy a sisakon elől, itt a szám magasságában.
Ebből láttuk.
Igen, ez az első személyes, ez a first person view, ami szerintem az egyik legjobb. Sokan írták, hogy de a motor kitakarja felét a képnek, de hát ez egy motoros vlog, nem egy, nem tudom, egy gyalogos, na mindegy. Volt ez, akkor volt még egy másik ugyanilyen kaliberű kamerám, ami a kormányon volt.
A kormányon azt láttam, rád volt irányítva.
Igen, aztán rájöttem, hogy az így nagyon vagány egy itthon megvágós videónál, de annyit nem ad hozzá, hogy most...
Hát igen, mert bármikor megnyomod a gombot, ugyanazt a képet látod saját
igen,
magad.
Igen, mondjuk, hogyha a 360-ast használtam volna, annak sokkal nagyobb a látószöge, és akkor például az, hogyha be vagyok dőlve egy kanyarban, nagyon látványos. Vagy hogyha a háttérben vannak mondjuk sziklák, amik nem látszottak előre. A 360-nal is az volt a bajom, hogy azt még többet kell szerkeszteni, tehát azt külön meg kell editálni, kiválasztani azt a szöget, amit te majd meg akarsz mutatni, azt kirendereli, és egy ilyen hosszú kalandon, ahol tényleg naponta vágsz 3-4 órát, ezt nem tudod megcsinálni. És ezen kívül még Kínában vásároltam egy ilyen kézi kamerát, ezt a DJI Osmo Pocket 3-at, arra nagyon régóta fájt a fogam, de ott, amikor megláttam, hogy 150 euróval olcsóbb a DJI boltban, mint itt akár boltban vagy online is, akkor azonnal lecsaptam rá, és nagyon sok visszajelzés érkezett, hogy nagyon jó a kép. Tehát alapból megérte befektetni ebbe hosszú
távon. Az nem 360-as, de forog
körbe. Nem, viszont forog is körbe, plusz gimbal van rajta, tehát a mozgást is kiegyensúlyozza, és nagyon jó tényleg a minősége.
Azt is fel tudtad szerelni a motorra?
Azt nem, az inkább azt arra volt sétálós... jó, amikor megálltunk, sétáltunk, város néztünk, vagy ilyesmi. Például a moszkvai résznél, a Vöröstéren szerintem nagyon jó sikerültek azok a felvételek.
Bizony.
És még egyet hozzátennék, hogy ezek a felvételek lehettek volna még jobb minőségűek, de közepes minőségre rendereltem ki, hogy legyen ilyen 2,5 és 4,5 gigabájt között,
hogy
tudjam minél gyorsabban hazaküldeni, mert az van, hogy 3-4 órát vágsz, utána 40-50 perc a renderelés, amikor már éjjel fél kettő van, és már tényleg koppansz le, és akkor még utána egy fél óra, 40 perc. Sokszor úgy jött, hogy éjszaka elaludtam, megébredtem, és láttam, hogy hú, még csak 30%-nál van, és akkor izgultam, hogy reggelig vajon felmegye.
Igen, az a renderelés az, amikor az ember letölti tulajdonképpen
a megvágott. Amikor a program összerakja a teljes kész epizódot.
És rámenti a merevlemezre. Mihály Alpár világutazó motorossal beszélgetünk itt a kispadon. Apropó alvás. Átlagban mennyi alvás jött ki?
Hát olyan 6 óra, de volt olyan is, hogy 7, az úgy már úgy jó. Nekem amúgy itthon az a rutinom, hogy este 11-kor, ha a legnagyobb akciójelenet van, és a filmbe tévé kikapcs, lefekvés, és reggel olyan 6:30 és 7 között ébredek, és ez úgy egy az egybe fejborult. Én attól tartottam legjobban, hogy a napi motorozást fogom bírni, 2 hét után már úgy beállt a testünk, mindenünk, hogy már nem fájt se a nyakam, se a derekam, semmi, viszont a kevés alvást azt én nem nagyon bírom, és itt tartottam, hogy az ilyen éjjel 1-2-kor lefekvésnél, és azért reggel el kell indulni időbe, hogy gáz lesz, de szerencsére úgy nagyjából jó sikerült. Sőt, az volt a kedvencem, amikor ne adj Isten olyan volt, hogy délután 6-kor érkeztünk a szállásra, akkor 11-ig le volt járva a vágás, rendőr, hazaküldés, minden,
akkor visszatértél a saját kerékvágásba.
Lehetett akkor aludni, igen.
Ugye el kell indulni korán, mert az időjárás is olyan, hogy helyenként 35 fokos melegben mentetek.
35, 37, minden.
37, máskor pedig már fagypont közeli
havazott is, igen,
állapotban, úgyhogy ez is a szervezetet valahol megviseli.
Igen, megviseli. A végére viszont úgy tényleg mindenbe bele lehet már úgy szokni, már törni, minden vagy volt. Ilyesmi. Én 3 kilót hagytam ott valahol Közép-Ázsiába, úgy szétszórva magamból. Szerencsére volt ahonnan, de nem tudom, ez, hogyha valaki olyan csinálná, aki nem szereti ezt csinálni, akkor neki egy kínszenvedés volna és egy büntetés, nekem pedig ez egy olyan élvezeti faktor volt. Én imádtam, ha esik az eső, ha sütött a nap. Én mindig úgy voltam, hogy ezt adja az univerzum, és akkor erre kell én valahogy reagáljak. Reagálhatok negatívan is, vagy duzzoghatok, hogy ó, most miért esik az eső, de attól még az eső esni fog. És hogyha ez, amit az előbb is mondtam, hogyha ilyen nyitott, befogadóan állsz hozzá tulajdonképpen ezekhez a dolgokhoz, akkor jöhet bármi, mert túl leszél rajta.
Volt olyan pillanat, amikor eszetekbe jutott az, hogy na, akkor jó, hagyjuk. Tegyük fel a repülőre, és menjünk haza.
Ilyen is volt, viszont volt. Többnyire az van, hogyha ilyen nagyon hosszú túrát mész egy idő után, nem csak fizikailag, de pszichésen is kifáradsz, meg lelkileg. Tehát nekem voltak olyanok, hogy csak az otthonra gondoltam, vagy valami, és a könyv kifutott a szememből, vagy ezeket én mind annak tulajdonítom be, hogy azért úgy fáradsz mindenféle szinten.
Honvágy előjön.
Honvágyom nem volt olyan nagyon, mert tudtam, hogy ez most ettől eddig tart, és akkor ezt meg kell nyomni, de voltak gyengébb pillanatok, amikor így mentem, és arra eszméltem, hogy én már rég nem is figyelem az utat, semmi, úgy rutinból megyek, és közben már, mit tudom én, homorú dalmáson nyírom a füvet az udvaron, vagy ilyesmi. Viszont ami ilyen nagyon-nagyon ilyen arconvágós felfedezés, az ott inkább a Pamirom meg Mongóliába, hogy te jó ég, mekkoracska kicsi porszemek vagyunk ebbe a hatalmas világba, és hogyha néha jöttek amúgy ilyen negatív gondolatok, hogy mi van, ha elromlik a motor, mi van, ha elesek, mi van, ha eltöröm valamit, és akkor ezeket nem nagyon szabad ott a helyzet sűrűjébe hagyni, mert akkor nagyon felül tud kerekedni rajtad, és elgondoltam, hogy nem, hogy ide 2 óra múlva kijön a mentő, 2 hét múlva se fog mentő jönni. Oké, volt nálunk elsősegély, meg amúgy is végeztem ilyen elsősegély tanfolyamot, meg ilyesmi, de mit csinálsz ott? És akkor ezeket a gondolatokat úgy nagyon-nagyon félre kell terelni. Akkor jött először, amikor már láttam, hogy itt tényleg komoly benzingondok vannak visszafele, plusz fáradt is vagy, akkor jött az, hogy ó, de mit keresünk mi itt? Vagy miért nem lehet egy csettintéssel hazamenni, vagy ilyesmi. De aztán az is, amikor 3-4 napot pihentünk ott Novosibirszkben, akkor utána helyreállt megint, csak ez megint ilyen fáradtságnak betudható valami mellékhatás volt igazából.
Mindenhova volt egészségügyi biztosításotok?
Igen, tehát Oroszországra, amikor mi a vízumot kérelmeztük, akkor ott az utazási iroda, ügynökség azt arra az egész periódusra adott. Én kötöttem saját, én biztosításokkal is foglalkozok, broker vagyok, és kötöttem saját magamnak egy elég komoly, egész világra kiterjedő biztosítást, tehát ott abban benne volt a helikopteres mentés, hogyha valami van, mert ezek tényleg már nem olyan, hogy leugrok tejér a sarokra, hanem ott világvége van. És azon kívül motorra kellett kössünk rengeteg országba, Mongóliába pont kimaradt, mert úgy mentünk be egy olyan határátkelőn, hogy ilyen kicsi falkótak, be se engedtek tulajdonképpen, és utolsó nap a kilépésnél a rendőrök megállítottak a határ előtt egy 20 kilométerre, hogy hol van a biztosítás, mondtuk, hogy nincsen. Jött egy srác, ő beszélt angolul, fordított nekik, adtam neki egy stickert, és nem tudom, mit mondhatott, de a rendőr azt mondta, na jó, haladjatok, és elengedtek.
Amúgy sok rendőrkalandotok volt?
Volt. Volt olyan is, hogy második nap Oroszországban ott állítólag mi a folytonos vonalon előztünk, szerintünk nem, de aztán végül is ők győztek. Akkor
mennyiért?
120 euróért győztek.
Hivatalosan vagy nem?
Nem hivatalosan. Nem, amikor már láttam, hogy levette a bodycam-et, akkor mondtam, hogy oké, akkor itt most már innen helyben. De ugyanez nem volt Afrikában is, ott is elvették a jogsinkat, visszavásároltuk. Jó, ezt nem szép így rádióban mondani, de azok más helyek, más...
Igen is, meg hogy az ember legyen tisztában azzal, hogy ha elmegy oda, akkor
vannak lehetőségek. Viszont volt olyan például Kazasztánban, ott nagyon meglepődtünk. A rendőr kirakja a pálcáját, megállít, és akkor így vártuk, hogy mi történik. Hát ő igazából csak azért állított meg, hogy nézze meg a motorjainkat, meg hogy hova megyünk, meg akkor lehet közös kép, hogy ne, megölelt, megveregette a vállunk. Úgyhogy mind a két végletből volt, ami érdekes, hogy nagyon durva balesetet szinte egyáltalán nem láttunk. Velünk semmiféle olyan forgalmi dolog nem történt. Egy-kettő volt, ilyen ránk húztak, vagy ilyesmi, ami azt mondom, hogy mindennapos. Én sokszor itt Romániában sokkal jobban tartok a közúton való motorozástól, mint akár azokban az országokban. Pedig ott tényleg bementünk a fővárosokba, brutális forgalom van, de soha nem volt semmi olyan, hogy...
Pedig azért átmentetek Bulgárián és Törökországban.
Igen, Törökországban volt egy ilyen, nagyon rám kapta a kormány, de szerencsére én is Romániában szocializálódtam a motorozás, meg az autózást, úgyhogy ilyen gondom nem volt, de...
Gyorshajtás? Azért nem büntettek meg sehol, vagy még várjátok a
levél? Lehet még jön egy-két levél, de azokból az országokból biztos, hogy nem. Oroszországból tuti, hogy nem küldik haza. Törökországban, amikor léptem ki az országból, akkor egy ilyen 2024-es kéthetes kaland utáni, még azt hiszem 60-65 eurót azért úgy még behajtottak, de idén megyek még, aztán kíváncsi vagyok, hogy jön-e még ki valami. De gyorshajtás, hát igazából azért volt, hogy húztuk neki. Tehát ott a kazak pusztán azért olyan is volt, hogy 115-ös átlagunk volt, ha jól emlékszem, egész napra, az azért már tempó.
De oda út is kell.
Igen. De szerencsére a gépek is olyan felfüggesztéssel vannak, hogy azért bírják. Például a Tadzsikisztán, Kirgizisztán között ott fenn a Pamiron van ez a, nem tudom, ismered, ez a mosódeszka, amelyik ilyen nagyon ilyen hullámos.
Igen.
Na, abból volt egy ilyen 40 kilométerünk.
Az kegyetlen.
Tehát ott, hogyha 20-szal mentünk, akkor szétrázta a motort, a tartozékokat, a csomagokat, a minden, és mondtam Attilának, hogy te, én itt nem tudok így jönni, mert szét fog szakadni a motor, 70-80-90. És akkor kisimult, mintha rendes aszfalton ment, kicsit csúszkált, úszkált jobbra-balra, de akkor úgy mentünk végig azon a szakaszon azért, mert tényleg szétszakadt volna a darabokra.
Miáról pár világutazó motorossal beszélgetünk itt a kispadon. Hol lepett meg leginkább az út minősége? És itt pozitív
a jóra és a rosszra
aspektust is. Igen.
Hát a jó, ami így most első körbe beugrik, tehát alapból Kínából nagyon jók voltak az utak. De ott nem lehetett menni, mert ott mindenhol kamera van, hát ott gyártják, ott olcsó. De tényleg olyan volt, hogy minden egyes ilyen villanyoszlopon volt kamera. Aztán, hogy az mit, miért, milyen szögből, mindegy. Viszont ami nagyon jó volt, Kirgisztánban volt egy olyan út, megálltunk egy benzinkútnál, és akartunk menni A-ból B-be, ott volt a szállásunk, stb. És oda jött egy motoros, egy kirgiz motoros fickó, és mondta, hogy ne azon az úton menjetek, hanem mutatok egy jó utat. Ezért is szoktuk mindig mondani, hogy a helyiekre hallgatni kell, mert ő ott van, tud minden infót. És úgy képzeld el, hogy az az út, amin mi mentünk, az nem volt a Google Maps-en, nem is létezett. De egy olyan komoly út volt, tehát tempós, belátható kanyar, tökéletes útminőség, olyan sziklák, meg kanyonok, meg minden, hogy elájultunk, és ilyen akár 120-130-al lehetett átfűzögetni a kanyarokat. Tehát egy olyan szakasz...
Motoros álma.
Igen, ezt akartam mondani, hogy visszahozta az életkedvünket, még ha nem is volt elmenve. A rossz élmény pedig, hát az a voltak kazakh útszakaszok, ahol aszfalt volt, tudtál volna menni, de egy-egy akkora ilyen tankcsapda, hogy ha azt te elkapod első kerékkel, mondjuk előző, ilyet nem szoktunk csinálni, de 3-4 kamiont egyszerre, mert már nagyon haladhatnék vagy, és elkapsz egy olyat, akkor ott szakad szét mindenet. Tehát az nagyon durva volt, és a Pamir-fennsík, mert ugye a Pamir-fennsíkon rengeteg a kamion, Tehát ott ugye az a selyemútnak egy bizonyos része, és ott nagyon szét van törve. És nincsenek ott már tábla sincs, semmi sincs. És volt olyan, hogy bementünk egy szakaszon, ahol alul nem volt vagy elkertelve, hogy oda ne menjél be, csak a tetején. És akkor ott voltak olyan nagy ilyen árkok tulajdonképpen, hogy alig tudtam kijönni az egyikből.
Igen, láttam egy eszembe jutnak most így a videó részletek, amikor Attilát biztattad, hogy gáz, ne kuplungol, nyomjad a gázt.
Neki alapból, tehát az ő motorjáról azt kell tudni, hogy 275 kiló szár, üzemanyag van benne, de csomagok nélkül. Na, nekem csomagostó volt 270 kiló az én motorom. Amúgy is nekem offroadba több a tapasztalatom, kölyökkorom óta, meg mindenfélével foglalkozunk amúgy is, és kellett néha azért kicsit pusolni őt, hogy akkor igenis húzod a gázt, ne foglalkozz, te ne csinálj semmit, csak húzd azt a gázt, hogy legyünk túl rajta. Ott volt amúgy az, hogy nem volt ki szalagozva egy szallag, hát ott semmi.
Se korlát se.
Igen, úgyhogy voltak ilyen szakaszok is, de összességében azt kell mondjam, hogy tényleg nagyon szerencsések voltunk mindennél.
És akkor térünk rá egy kicsit arra, amit nem biztos, hogy szeretsz, a piszkos anyagiakra. Mert ugye egy ilyen túrát megtervezni egy dolog, végigmenni két dolog, de hogy anyagilag is bírni, ez egy harmadik dolog.
Igen, hát pontos összeget nem tudok mondani, mert még nem ültem le, vegyem számításba az utolsó e-szimet, a centeket, a nem tudom mit, ezt-azt, de azt tudom mondani, hogy olyan hozzávetőlegesen olyan 7500 és 8000 euró per főbe futott bele ez az 55 nap.
Ez benne van Kína.
Kína is benne van, ami... hát Kína 3000 euró.
Igen.
Úgyhogy...
Kettőtök?
Nem, per fő. Tehát a Kínáról azt kell tudni, hogy ott 2500 euróba került per fő az, hogy az ügynökség intézte a papírokat, ők vállaltak garanciát a járművekért, tehát hanem mibe kellett volna fizessünk X összeget, hogy nem az van, hogy beimportáljuk, ott hagyjuk, se elhúzunk a francba. Ezen kívül dokumentumokat kellett intézni, guide-ot kellett fizetni, aki jött velünk, tehát nélkülük mindenki mondta, hogy jó, itt vezetgetnek pórázon, de nélkülük nem lehetett volna. Tehát a benzinkúthoz úgy mész be, hogy ő az ID-ját beszkenneli, és akkor nyílik fel a sorompó. És ja, persze, az egy másik dolog, hogy te le kell állítsad a motort, betaszítod a benzinkútra, megtankolod, egy bizonyos zónán kívül kitaszítod, és akkor úgy. Na, tehát ez került, igazából az a 10 napunk nekünk olyan 500 euróba került kb. Per fő, de ebben benne van kaja, szállás, rengeteg belépő, és ha jól tudom, még a kamerám is, bár lehet, hogy az külön van, nem tudom. Tehát azt tudom mondani, hogy összesen egy olyan, mondjuk 8000 eurót kb.
Ami egy két hónapos kalandra egyáltalán nem sok.
Pláne egy ilyenre, hogy 16 ország. Jó, oké, a vége fele már tényleg csak jöttünk át mindenen, de azok a részek, ahol valójában el akartunk jutni, oda jutottunk, megoldottuk, de hogyha azt veszük, csak a hátsó gumi 300 euró volt. Ami itthon csak két.
Hát igen, plusz a kamera, amit mondtál, hogy 150 euróval olcsóbb.
Kamera, tehát ott össze-vissza futnak a számok, de azon kívül például ez a globális biztosítás, amiről beszéltem, az is 100 valamennyi euróba került, úgyhogy vannak olyan költségek, ami soknak tűnik, viszont hogyha baj lett volna, akkor ott akár még az ezret is kifizette volna az ember, csak...
Hol a legolcsóbb az üzemanyag?
Kazasztánban. 250 bani egy liter benzin, és költözünk mindenki oda. V8-as gépekkel jár. Land Cruiserek, Lexusok, régi, nagy, hatalmas, mindenféle Toyota.
Tiszta Amerika.
250 baniba kerül.
És hol a legdrágább?
Hát most Oroszországban a legdrágább, de még úgyis olcsóbb, mint itthon.
Tehát volt olyan, hogy kiderül, háromszor... hogy nálunk a legdrágább.
Igen, ez biztos. Tehát itt Európában a legdrágább a benzin.
És az egész útvonalon.
Pontosan. Tehát Oroszországban volt olyan, hogy háromszoros áron tankoltunk, mert ott volt, és ott addig jutottunk el, és még az is olcsóbb volt. Mind itthon.
Hihetetlen. Tehát úgy az ember belegondol, nem, ne is gondoljunk bele. Mert...
Nem, mert úgyse tudunk változtatni. Nem tudunk változtatni. Helyzeten. Örüljünk, inkább... hogy van.
Mielőtt pár világutazó motorossal beszélgetünk itt a kispadon. Remélem, hogy meghoztuk nagyon sok embernek a kedvét. Üljön fel motorbiciklire, autóra, biciklire, pontosan, mindegy, repülőre, és utazzon, lásson világot, mert ettől több lesz.
Így van, és nagyon örülök annak, hogy rengeteg ember tudtam befolyásolni a jó irányba, vagy inspirációt adni nekik, mert sokan írták, hogy a te videóid hatására vizsgáztam le, vásároltam motort, vagy konkrétan azt a motort, vagy most indulok először túrázni, de minek várjak még, mikor megmutattátok, hogy nem kell, én nem tudom én. Ez a kondíció teljesüljön ahhoz, hogy elinduljak, és ez az egyik legjobb visszajelzés tényleg nekem is, és a támogatóimnak is, hogy igenis eljutott az üzenetem, hogy el kell indulni, menni kell. Sőt, nem tudom, hogy itt most mennyire lehet kicsit reklámozni, de én motoros túravezető vagyok, és pont azokat az embereket keressük, akik még egy kicsit bizonytalanok, szeretnek motorozni, de nem akarnak azzal foglalkozni, hogy hol tankolok, hol eszek, hol szállok meg, mit nézek meg, és arról milyen információt kapok, és ebben tudunk mi segíteni egész Európában, Ázsiában, és hogyha minden összejön, még Afrikában is a jövőben.
El is kíséritek őket, úgy pontosan, túravezetőként, nem pontosan. Csak megtervezitek az utat.
Így van. Tehát ez egy vezetett túra, és egyre nagyobb a családunk, hogy így fogalmazzak. Tehát vannak visszajárók, folyamatosan jönnek, mert megnéz egy bizonyos országot vagy zónát velünk, és azt mondja, hú, hát ez így nagyon jó, hát akkor jövök a következőre is.
Milyen géppel érdemes elindulni túrázni? És itt gondolok arra, hogy ugye nem mindenkinek ugyanazok a lehetőségei.
Azt szoktam mondani, ezt nem én találtam ki, most már nem tudom, hogy honnan idézem, de idézem, hogy az a legjobb motor, ami otthon van a garázsban. Mert arra csak fel kell ülni. És tényleg, tehát van olyan, aki egy, vagy például a saját példám, 125-ös robogóval szinte 9000 kilométert csináltunk, átmentünk Afrikán, Marokkó, Nyugat-Szahara, Mauritánia és Dakar. És az egy 125-ös robogó.
Nekünk is van kollégánk, aki volt fent a Nordkapon, és elkísérték egy robogóval.
Pontosan. Tehát azért mondom, ami otthon van, arra rá kell ülni, és nem kell megvárni, hogy most legyen a 28.000 eurós túragép ott a garázsba, és akkor mellé még ez a ruha, meg ez a dobozszett, meg ez a valami. El kell indulni, a kalandot nem kell keresni, mert az úgyis megtalál, és egy pici bátorság, meg őrültség kell hozzá, és a többi kialakul.
Mennyire kell motorszerelő legyél ahhoz, hogy elinduljál?
Nem árt. Én az alapdolgokat, én javítom a motoromon, cserélek, ilyesmi, és nagyon hasznos tud lenni abban az esetben, hogyha bármi valami kicsi apróságon. Tehát a mai modern motoroknak amúgy is annyi elektronikával van benne, hogyha ott lesz valami, akkor vége. Én ezért is ijedtem meg ott Mongóliába, hogyha itt most tényleg valami olyan van, akkor innentől újra tervezés. Nem árt tudni róla, viszont például aki Európába túrázik, annak rengeteg lehetősége van. Van A24 szolgáltatás, meg hasonló dolgok. Viszont amit ajánlok mindenkinek, legyen új motoros, vagy legyen régi, jó magam is szervezek, és csapattagja vagyok, vezetéstechnikai képzéseket.
Ezzel már többször voltatok itt Marosvásárhelyen is.
Így van, a Daimlerrel, a MC Nomadszal és a Wide Road-dal közösen. És tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ott tanulsz igazán valamit, mert ezek a sofőriskolák, nem mindegyik, és tényleg tisztelet a kivételnek, egy papírt adnak, hogy te legálisan közlekedhetsz motorról, de az, hogy, vagy milyen technikákkal, vagy hogy mented meg a saját, vagy akár az utasod, vagy a szembejövő életét.
Nem is vagy annyira biztos, nem is vagy annyira bátor, nem ismered a motorodat, miután levizsgázol, tehát azért sok minden körülmény változik addig, amíg eljutsz oda, hogy még egy lapáttal rá.
Így van, plusz, amit még tudok tanácsolni, hogy menni kell, minél többet. Tehát minél többet csinálsz valamit, annál jobban elmélyülsz benne, és tanulsz. És nem szégyen akár tanácsot kérni, akár, hogyha most is csak mondom, hogyha valaki ebbe a zónába készül, nyugodtan írjon rám, amiben tudok segítek, mert mi is így jutottunk el ide, mi is kaptunk tanácsokat. Nem muszáj mindent megfogadni, egyértelmű, de valószínű, hogy aki ott járt, az annak egy kicsit jobb a rálátása arra, mint aki mondjuk a tévéből inspirálódik, vagy szedi az információt.
Közel 2 hónap, 16.000 kilométer, rengeteg élmény, rengeteg új ismerős, rengeteg táj, rengeteg kaland, és egyszer csak eljut oda az ember, hogy Lettország, Litvánia, utána aztán Lengyelország, Szlovákia,
Magyarország
és Románia. Kezdesz hazaérni ebből a túrából. Saját tapasztalatom szerint is egyfajta bizsergés van bennem ilyenkor, hogy ugye egy hosszabb túra végére pontot teszel, kezd el elérni a végét. Milyen érzések kavarognak ilyenkor? Milyen gondolatok kavarognak? Mert tudom, hogy beszéltél róla, és azt is tudom, hogy talán egy-két könycsepp is kiszökött.
Igen. Igen. Hát amikor már úgy a vége fele jársz, és pláne nekünk se Lettország, se Litvánia, se Lengyelország nem volt már olyan ország, hogy ott elmegyünk és megnézzük az XY-n akármit.
Tehát ez is tranzitország volt.
Tranzitország volt. Én alapból jártam mind az összes balti államban, akkor nézelődtünk is, és most pedig úgy voltam, valaki írta, hogy hazafele még a lovak is jobban húznak, és ez tényleg így volt, tehát mi az utolsó 4 napban olyan tempót, meg olyan távolságokat nyomtunk le, hogy sokaknak már az nagyon, nagyon extrém lehet. Nem mindenkinek, mert persze mindig vannak kirívó esetek, de úgy kell elképzelni, hogy mi Moszkvából indultunk reggel 5:30-kor, hogy minél hamarabb érjünk a határra, mert tudtuk, hogy az is egy olyan rossz határátkelő, mármint, hogy lassú, meg stb.
Mennyi lett végül is az?
Az 2 óra 20 perc, valami ilyesmi. Hát a 8-hoz képest, plusz ott a többi élményhez képest, igen. Tehát azt kell tudni, hogy aznap mi Moszkvából indultunk, és Rezeknébe, Lettországba érkeztünk, az volt 670 kilométer. Akkor én még este 2 részt megvágtam, úgyhogy az még egy 6 óra videóvágás. Utána jött egy 870 kilométerünk másnap, utána egy 570 és egy 400, amivel én beértem
Székelyben autópályán?
Voltak 4-sávos útak, és volt autópálya is. De ott már nagyon mentünk. Tehát persze ott is vannak ilyen átlagolós szakaszok, ahol egy bizonyos átlagot a túlépsz, akkor büntetés, de szerencsére a mai modern GPS... Ja, és az egy elmondhatatlan érzés volt, amikor tudtam, hogy egy hasonló, ugyanabban az időzónában vagyok, mint a család. Tehát nem kellett az, hogy most 5 órát még rászámolsz, akkor működött a saját mobil internetem, működött a YouTube Music, működött a GPS, a Waze, a minden, tehát ezek mindennapos használatban nem olyan nagy dolgok, de amikor elveszik otthon a villanyt, és nem tudod felkapcsolni, vagy berakni a telefonot, tölteni, akkor jössz rá, hogy állj meg, na, ez annyira természetes, de mi van, hogyha nincs? Úgyhogy ezek plusz az, hogy tényleg haladtunk, és nem akartunk már semmit látni, semmit megnézni, csak hogy legyünk túl ezen a részén. Sokan mondják, hogy igen, mert megfutamodtatok már a vége fele. Én csak azt tudom javasolni, hogy aki mondjuk 50 napja úton van, az még egyszer ezt a kérdést gondolja át, hogy 50 napig minden nap vidd fel a táskádat, pakolj ki, pakolj össze, vidd le a táskádat,
mossál, vágjál,
következő,
videót vágjál.
Sokszor azért rendeltünk kaját a szállásra, mert ha elmentünk volna még egy étterembe, az egy óra, másfél, és akkor egy 48 órás nap az úgy elég lett volna kb., de így a 24-je nem mindig sikerült.
Hát nagyon örülök, hogy mindezeket elmondtad és megosztottad velünk, hogy együtt tudtam élni veletek. Remélem a hallgatóink is együtt éltek veled, illetve Berti Csatillával, akivel végül is ezt a hosszú túrát megtettétek. Hosszú a nyár még, gondolom, hogy van rengeteg túrád, ahogy elmondtad.
Még 34 napot.
Motorozni valót. Mi a következő nagy dobás? Már ezen gondolkoztatok? Beszéltetek-e Attilával, vagy másokkal?
Igen. Ígérni nem ígérek semmit, mert nem szeretem. Tehát, hogyha bármi közben jön,
itt
akkor...
Terv
az van, tehát én még haza se értem, még 2 nap volt hazáig, és az egyik barátom hívott, hogy te nem megyünk Dél-Amerikába, csak ennyi a repülőjegy. Hát mondtam, hogy én egyszer haza kéne írjak, hogy Tündét lássam meg, mert levág a családi fotókról, meg minden. Viszont Dél-Amerika is tervben van, a Nordkap is tervben van, plusz most egy kicsit szélesíteném a kalandpalettát, van egy Suzuki Jimny, és azzal tervezek Overlander kalandokat is tulajdonképpen, úgyhogy az is tervben van, és az a Dél-Amerika azért nem ártana. Tehát nekem most jelenleg 55 ország van a listámon, amit meglátogattam, szinte mindegyik Európából, még van 2-3, ahova majd elrepülök, vagy oda megyek, vagy valami, de Dél-Amerika az nagyon vonz. És Észak is, csak na hát idő meg pénz.
Azt hiszem, hogy te is nagyon örvendelnő, hogyha egy év mondjuk 730 napot tartana, és nem 365-öt.
Ja, igen.
Ezzel egyetértenék én is. Mihály Alpár, köszönöm szépen, hogy itt voltál a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában, és helyet foglaltál mellettünk a kispadon.
Én köszönöm a meghívást, és remélem, hogy tudtam pár plusz infót adni. Akinek meg felkeltettem a kalandvágyát, az nyugodtan inspirálódhat, a YouTube-on megtalálja a videókat. Köszönöm a meghívást.
Kalandra fel! Köszönöm önöknek is a figyelmet. Kádár Zoltán vagyok, legyen szép napjuk, viszonthallásra. Kedves hallgatóink, a beszélgetésünket újra hallgathatják a marosvásárhelyi.ro honlapunkon. Keressék a Kispad címszót, illetve Spotify-on is ott vagyunk.